Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A koronavírus járvány elleni védekezés első fázisában a társadalom számára általános ajánlás volt, hogy lehetőleg mindenki maradjon otthon. Igen ám, de a bezártság idején hamarosan megjelentek a médiában a családon belüli erőszakról tudósító hírek. Erről is beszélgettem az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat igazgatójával, Boglacsik Tímeával.
Lényeg az, hogy elborzadunk ilyenkor. Mi történhet vajon akár a szomszédunkban, a bezárt bejárati ajtó mögött? Ilyen kegyetlen világban élünk?
Szerintem eddig is ilyen kegyetlen világban éltünk, kevésbé derültek ki ezek az események, sokkal kevésbé jelentek meg ezek a köztudatban, a hírekben. Én azt tapasztalom az elmúlt években, ami egyébként alapvetően jó, hogy sokkal inkább felkapjuk a fejünket ezekre az eseményekre. Ugyanakkor azért azt is látom, hogy még mindig ezek a típusú, nagyon kirívó esetek, amelyek előtérbe kerülnek. Azzal együtt, hogy nyilván értem, hogy ezeknek a nagyon tragikus eseményeknek van hírértéke, én sokkal-sokkal alacsonyabb szintre helyezném azt a tolerancia szintet, ahol már reagál erre a köztudat, vagy egyébként a média, a sajtó. Haladunk, tehát szerintem haladunk, de az biztos, hogy eddig is történtek hasonló tragédiák, csak kevésbé kaptak jelentős figyelmet.
Mi a legtipikusabb családi erőszak? Az idős bántalmazás, vagy amikor a férfi veri a nőt, vagy amikor a nő a férfit, vagy amikor veszekszünk egymással?
Szerintem induljunk ki onnan, hogy mi a családnak a szerepe, főleg most ebben az összezártság idejében. A védőbástya, a támogató közeg, akik a problémára megoldást keresik és megtalálják. És én azt gondolom, hogy főleg ezekben az időszakokban, vagy időkben, amikor egyébként is valamilyen módon gyenge lábakon áll a család funkciója, vagy korábban is voltak problémák, akkor sokkal jelentősebbek ezek a kapcsolati erőszakos események, de ez nem azt jelenti, sőt, a legtöbb esetben nem ebben az időszakban alakulnak ki ezek a bántalmazó kapcsolatok, de az biztos, hogy sokkal intenzívebb és sokkal súlyosabbá válhat rövid időn belül, hiszen a feszültség nő, és sokkal rövidebb idő alatt ki tud robbanni. Hogy mi a jellegzetes vagy jellemző bántalmazási forma, igazából mindegy. Tehát az a lényeg, hogy a kapcsolati erőszak egyik formája sem elfogadható. De ha mondjuk az okit, tehát a szolgálatunk szempontjából nézem ezeket az eseményeket, akkor jelentősek a fizikai bántalmazással hozzánk fordulóknak a száma. Tehát akiket otthonukban az élettársuk, a szülőjük, a nagyszüleik, vagy a nagyszülők telefonálnak, hogy a gyerekek, unokák bántalmazzák. Tehát azok, amiket ön felsorolt, mindegyikével találkozunk, de az való igaz, hogy arányait tekintve a hozzánk fordulók közül 90-95%-ban a kapcsolati erőszaknak nők az áldozatai, de az elmúlt néhány hétben vagy hónapban előtérbe kerültek az idősek is, és azt gondolom, hogy az ő esetükben még nehezebb a segítségnyújtás, hiszen nagyon látás a probléma bennük, még nagyon él a szégyenérzet, hogy ez a családnak a dolga, hogy nem kérünk segítséget, sőt, belátni azt, hogy ez bizonyos szempontból egy csalódás, egy kudarc, hiszen az évek alatt nem lett olyan erős a család, mint ahogy azt gondolták, és hogy pont onnan érkezik a csapás, ahonnan eddig nem is gondolták.
Akkor tehát ez is lehet az oka? Tehát hogyan lehetséges, hogy ezek a gyakran nagyon durva esetek rejtve maradnak, tehát gyakran a legközvetlenebb környezet számára is, hiszen ugye a bántalmazás azért fájdalommal, netán sikolyokkal jár, gondolom.
Igen, tehát ezek a fizikai bántalmazások persze nyilván hanggal járnak, dulakodás hangjaival, de a szégyenérzet az óriási tud lenni. Egyébként nem csak az időseknél, hanem a fiatalabb korosztálynál is, illetve valahogy úgy vagyunk még ezzel, amit korábban is említettem, hogy inkább nem nézünk oda, inkább elfordulunk, mit tudnék tenni. Csak összeszólalkoztak, próbáljuk ugye elhessegetni ezeket a gondolatokat, de valójában, hogyha egy picit jobban átgondolnánk ezeket a helyzeteket, hogy minden nap halljuk ezeket a veszekedéseket, hogy a gyerek sír, hogy dulakodás hangjai hallatszanak, vagy a lépcsőházban összetalálkozva, akár látunk külső reményomokat, amelyek nem mondjuk egy ereséstől, vagy egy ajtófélfába bevert sérüléstől származnak, akkor azért azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodnunk ezeken a dolgokon.
Egyébként az erőszakot, a bántalmazást titkolhatja ezek szerint az elkövető és a bántalmazott egyaránt?
Az elkövető, az oka van, és jó oka van arra, hogy titkolja ezt. A bántalmazóknak általában két típusát szoktuk megkülönböztetni. Az egyik az, aki kifelé a legjámborabb, legtündérebb családfő vagy családanya. A társaságban nagyon jó társaság, a középpontban van, vicces, otthon pedig pont ennek az ellenkezője. És van az a bántalmazó, aki aztán teljesen mindegy, hogy hol tartózkodnak, milyen társaságban vannak, ő a dominanciáját azt mutatja, társaságban is lekezelően bánik, mondjuk a párjával vagy a gyerekkel, és az is előfordulhat, hogy még ilyen közösségben is bántalmazni fogja. Erre is látunk azért az elmúlt egy évben olyan példát, amely megjelent a médiában is. Szóval, hogy igen, tehát a bántalmazónak alapvetően célja az, hogy titkolja, hiszen ennek lehetnek következményei. A bántalmazottnak nem kellene titkolni, viszont ő pedig fél attól, hogyha ugyan ki is megy a rendőrség, és nem történik olyan intézkedés, amivel el tudják távolítani a bántalmazót, akkor ő ugyanúgy otthon fog maradni vele, és a következmények azok beláthatatlanok.
Jó érzésű ember nyilvánvalóan azt kívánja, hogy bárcsak minden ilyen bántalmazási eset világra kerülne. Hova fordulhat a kétségbeesett áldozatok, illetve azok, akik gyanakszanak?
Azt tapasztaljuk, hogy leginkább az intenzív kommunikációnak köszönhetően, főleg az elmúlt hónapokban sokkal többen hívnak bennünket. A pandémia alatt ez még inkább jelentős éves számnövekedést eredményezett. És igen, tehát azt látjuk, hogy kérnek segítséget. Az OKIT, tehát a mi szolgálatunk ingyenesen hívható a 0680 20 55 20-as telefonszámon éjjel-nappal az év minden napján, és azt mondom, hogy szolgálatnak az egyik erőssége, vagy ami miatt érdemes bennünket hívni, hogy anonim módon, tehát névtelenül is meg lehet ezt tenni, nem kell bemutatkozni, egészen addig, ameddig mondjuk nem kell nekünk intézkedni, tehát rendőrt hívni, vagy addig, ameddig nem kell menekíteni, de azért jelentősen több az a beszélgetés, ahol tájékoztatjuk, segítő beszélgetést folytatunk a hívóval. Tehát az OKIT éjjel-nappal elérhető ezen az ingyenes számon. De szerencsére azért vannak egyéb lehetőségek is. Én azt gondolom, hogy szakmai vezető úr beszélt arról az applikációról, ami szintén ingyenesen letölthető, illetve vannak krízisambulanciák is, ide személyesen is be lehet menni. Szociális munkás, jogász dolgozik ezeken a helyeken. Ide akkor lehet, és érdemes bemenni, hogyha érezzük, hogy valami nincsen rendben, de még nem eszkalálódott, még nem bontakozott ki, szerencsére ez a bántalmazás olyan mértékben, hogy menekülni kelljen. Ilyenkor a krízisambulanciák tudnak segíteni, illetve online tanácsadás is történik, akár a mi e-mail címünkön, ami az okit@cbo.hu, és hamarosan bevezetésre kerül a chat szolgáltatásunk is. Én nagyon remélem, hogy a terveink szerint pár héten belül ez is el tud indulni. A kapcsolja egyből honlap azért jó, mert onnan közvetlenül elirányítja mind az iOS, mint pedig az Androidos felhasználókat arra a felületre, ahonnan ingyenesen letölthető a kapcsolja egyből applikáció, ami ugye felismerésben segít, mind akkor, hogyha mi gondoljuk azt, hogy érintettek vagyunk a problémával, mind akkor, hogyha valamelyik ismerősünkről vagy családtagunkról azt sejtjük, hogy valami nincsen rendben otthon.
Néhány gondolattal ezelőtt arról beszélt, hogy néha arra kényszerülnek, hogy intézkedjenek, konkrétan intézkedjenek. Mit tesznek olyankor? Tehát nézzünk mondjuk egy esettanulmányt, társasház, és valaki rendszeresen hallja, hogy a szomszédjában véletlen veri az ember a feleségét. Emiatt megkeresi önöket, akkor mi a következő lépés az önök részéről?
Mindenképpen, hogyha menekítésről van szó, az áldozattal szükséges beszélnünk, de ha a szomszéd telefonál, akkor ilyen esetben a rendőrség kihívását szoktuk javasolni, hogyha tényleg aktív, akut helyzet van. Hogyha ő ezt nem meri megtenni, akkor természetesen mi ezt megtesszük, hiszen azért megértjük azt a félelmet is, ami a szomszédokban vagy ismerősökben van. Hogyha fogva tartanak valakit, nem engednek ki a lakásból, akkor is a rendőrséget szoktuk értesíteni, hiszen ki kell szabadítani onnan. Ilyenkor azért felmerül, hogy magát a bántalmazót már el lehet távolítani, de ha ez nem történik meg, vagy el tud menekülni a bántalmazott, vagy még otthon van, de belátható időn belül szüksége van arra, hogy védett szálláson helyezzük el, akkor erre van lehetőség. Háromféle szolgáltatás típus van, kettő a kapcsolati erőszak áldozatainak, egy pedig az emberkereskedelem áldozatainak, hiszen velük is foglalkozunk. Itt az egyik szolgáltatás típusnál legfeljebb 8 hetet, a másiknál legfeljebb 6 hónapot tölthetnek el az áldozatok, ahol szociális munkás, pszichológus, jogász, illetve gondozó kollégák segítik azt, hogy hosszú távú, biztonságos megoldás szülessen az ő helyzetükre. Az ország minden területén vannak ilyen krízis központok, titkos menedékházak, illetve átmeneti szállások. az okit koordinálja az ide történő elhelyezést. Tehát körülbelül 30 féle szempont alapján választjuk ki azt, hogy melyik krízis központba kerüljön elhelyezésre az áldozat. Ezt megelőzi nyilván az esetnek a felvázolása, hogy mi történt. Nem megyünk vissza a KIH-ig, tehát itt nem arról van szó, hogy a gyerekkortól elkezdve kell valakinek elmesélni a történetét. Koncentrálunk az itt és mostra, de azzal, hogy figyelembe vesszük mindazokat a körülményeket, eseteket, helyzeteket, amelyek a mostani probléma kirobbanásához vezettek.
És hát nyilván ennek a komplex tevékenységnek azért van anyagi terhe, hogyan finanszírozzák a munkájukat? Állami forrásokból?
Tehát a kezdetek óta, mi 15 éve működünk, azóta állami fenntartásban működünk. Ez azt gondolom, hogy a kiszámíthatóságát és a hosszú távú működését tudja garantálni a mi szolgálatunknak.
A beszélgetésünket a koronavírus járvánnyal indítottuk, és zárjuk is azzal, mert ugye mostanában az idősek segítéséről szokás beszélni leginkább, de lehetséges, hogy az otthonmaradás idején érdemes alaposan kiterjeszteni a figyelmünket a környezetünkre?
Valóban felértékelődik mind a családunknak a szerepe, mind a szomszédságnak, a rokonságnak és az ismerősöknek is a szerepe. Ezért is nagyon fontos, hogyha korábban offline módon, tehát személyesen tudtunk találkozni, ne szakadjon meg ez a kapcsolat, vagy legyen figyelemfelhívó az, hogyha korábban rendszeresen telefonon vagy valamilyen módon tartottuk a kapcsolatot a családdal, ismerősökkel, de ez elmaradozik, annak lehet ez az oka. Elcsípett, elejtett mondatokból következtethetünk arra, hogy valami nincsen rendben. Hogyha valaki be is számol ezekről, akkor azt vegyük komolyan, nem kell ezzel minden nap terhelni nyilván, hogy lépjen ki a kapcsolatból, vagy csináljon valamit, de érezzék azt a hozzátartozók, az ismerősök, hogy van támasz, hogy van lehetőség segítségre, és ezek azt gondolom, hogy mi lehetünk, tehát ez a támogató környezet, aki körülveszi ezeket a bántalmazottakat.
Boglacsik Tímeát, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat igazgatóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő, Sánt András, viszont hallásra.